Isten hozott mindenkit. A krízis, a válság. Ez a témánk ma. Sziasztok! Fel vagytok készülve egy válságra? Nem? Alázatosak vagytok, alázatosak. Fel vagytok készülve? Igenis, fel vagytok. Fel. Hogy mondod? Megszokottak már. Reggel felkezd. Na, megint egy válság. Nincs valami más esetleg. Valami izgi. Oké. Mennyei atyánk, csak kérünk téged, hogy készíts fel minket a válságra, amit úgy hívsz, hogy élet. És nem viccelünk, tényleg szeretnénk felkészülni a változásra. Szeretnénk úgy élni, hogy nem félünk a rossz hírtől. Szeretnénk olyan különleges emberek lenni, akik szembenéznek a fenyegetéssel, mint ahogy egy oroszlán, akinek a szívében nincs félelem. Egyszerűen nincs félelem. Nem vakmerőek akarunk lenni, hanem realisták. Nem elbizakodottak, hanem alázatosak és megtörtek. De ebben a megtörtségben nagyon bátrak, nagyon bátrak. Készíts fel minket, Urunk, a válságra, az életünk válságára, és add, hogy győztesen kerüljünk ki minden helyzetből, te veled győztesen. Ez az imánk. Kérünk, hogy kent fel, áld meg ezt a mai estét. Nem véletlen, hogy itt vagyunk, nem véletlen, hogy kérdéseink vannak, nem véletlen, hogy többre vágyunk. Add, hogy el is tudjuk fogadni. Add, hogy el is tudjuk fogadni a válaszokat. A te drága nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Úgyhogy lássuk a kulcsverseket a válsághoz. És egy picit hosszabb igerészt fogok elolvasni. 2 Korintus 4, 7-től egészen a végéig, 18-ig fogom olvasni. A 6. verset is elolvassuk. Okay. Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosság ragyogjon fel. Oké, okay. Álljunk meg. Mi a sötétség? Ahol nincs világosság. Oké, okay. Mi a baj ott, ahol nincs világosság? Nincs látás, így van, bizonytalanság van. Hiány van, ismeret hiány van. A sötétben nem tudom, hogy hol vagyok. Ugye sötét van, nincs információm a környezetemről, nem tudom, hogy éljek, nem tudom, hogy viszonyuljak. Itt vagyok egy szobában, sötét van, mehetek? Mehetek? Átszaladhatok a szobán? Vagy át fogok esni az asztalon? Nem tudom, mert nem látom. Sötét van. Oké, és Isten azt mondta, hogy a sötétségből világosság ragyogjon fel. Azaz Isten célja, hogy legyen megértésünk. Isten célja, hogy információnk legyen az életről, a környezetünkről, és leginkább ő róla. Oké? Tehát sötétben vagyunk, ezt el kell, hogy ismerjük, fogalmunk nincs, egyszerűen fogalmunk nincs, és Isten azt mondja, hogy legyen világosság. És azt mondja, ő gyújtott világosságot a szívünkben. Oké? Tehát nem mi jöttünk rá. Az egzisztencializmus, a racionalizmus, inkább így mondom, ahol az ember saját magából indul ki, és ő próbálja felfedezni a környezetét, a valóságot, kudarcra van ítélve. Az ember nem képes megismerni a valóságnak csak egy töredékét. A nagyobb része, amire igazából szüksége lenne, sötétségben marad, hogyha az ember magára marad ebben a kutatásban. Oké, ez érthető? Ha Isten nem jelenti ki magát, ha ő nem mondja el az apróbetűs részt, sose tudjuk meg. De ő azt mondta, hogy én elmondom. És ő megértést, világosságot adott a szívünkbe. Oké. Hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Oké. Ez nem egy vallásos mondat. Tehát ez nem egy ilyen zengzetes mondat a Bibliából, amit lapozni kell, hanem ez az egyik legfontosabb mondat. Elolvassuk még egyszer. hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Oké? Hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Oké? Nekünk a legvégső dolog, amit ismernünk kell, amit tudnunk kell, amit látnunk kell, az Isten dicsősége Krisztus arcán. Oké? Isten dicsősége Krisztus arcán. A legvégső információ, amivel egy embernek rendelkeznie kell ahhoz, hogy az életét teljességben élhesse, az Isten. Őt kell ismernie. Ő minden dolgoknak az oka. Ő a végső ok minden mögött, ami az életedben történik, történni fog, vagy történt eddig. Ő a végső ok, ő a válasz. Ő az életünk igazából. Ő az egyetlen kapcsolat, amely most és mindörökké megváltoztathatatlan. Senkim sincs rajtad kívül a mennyben, 73. Zsoltár. Ezt mondja a Zsoltár író. Körülnézek az életben, elgondolkozok az élet és halál kérdésén, a jövőn, és azt mondom, hogy egy olyan helyre megyek, ahol nincs senkim rajtad kívül. Isten, te vagy nekem egyedül, ahova megyek. És tudod mit? A földön sem gyönyörködöm másban. Nem azért, mert fanatista vagyok, hanem mert realista vagyok. Ne viccelj. Hogy értem, csak idő kérdése, hogy kisimítanak a koporsóban. Nem, tehát nem az a rémisztő, hogy valaki meghal. Hogy értem, nem az a rémisztő, hogy mikor hal meg valaki, hanem az, hogy egyáltalán meghal. Oké, tehát meg sopánkodunk, amikor egy rokonunkat, közeli barátunkat, vagy bárkit idő előtt elvisz az Úr. És azt mondjuk, úsz, meghalt. Ugye, öregem, te is meghalsz. Elrontottam az estédet? Csak idő kérdése. És ha ezt átgondolom, akkor azt mondom, hogy oké, az életem egy átmeneti dolog. Nem, ez nem a végállomás. Itt készülök valamire. Ez mutat valahova. Az életem vezet valahova. És ahova megyek, ott nincs senki egyebem, csak Isten. Oké? Tehát nincs semmilyen protekcióm a mennybe, csak Isten. Nincs semmilyen kapcsolatom a mennybe, csak Isten. Ha ott leszek, ott színről színre fogom őt látni, és minden színről színre ő benne fog fönnállni. Ámulatos. Úgyhogy a Zsoltár író azt mondja, hogy a földön sem gyönyörködöm másban. Most úgy élem az életemet, hogy tudom, hogy egy olyan helyre megyek, ahol ő minden. És ezt mondja itt korintusiakhoz írt levélben Pál apostol is, hogy ő gyújtott világosságot a szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Isten ámulatos. Isten ámulatos. Ő nagyobb, jobb, szeretőbb, gondoskodóbb, gazdagabb, színesebb, érzékenyebb, mélyebb, izgalmasabb, magasabb mindennél. Isten dicsőséges. Ő, amikor megengedi, hogy lásd, akkor valami ámulatosat látsz. Nem tudom, mi volt életed legnagyobb élménye eddig. Nem tudom, mi volt az, ami nyomot hagyott a szíveden. Szorozd be 10 000-rel, és az egy pillantás Istenre. Istent, amikor látod, dicsőséget látsz, és ő ezt akarja. Mert ha ezt nem látod, ha ez kimarad, akkor az életed lényegét nem érted. Akkor nem tudod, hogy ki vagy te, hisz te az ő fia vagy, az ő lánya vagy. Te az ő örököse vagy. Csak őrá nézve tudod saját magadat értelmezni. Az életed nem kerül a helyére, ha nem látod őt. És aztán az életed üres, ha nem látod őt. Ha ő nincs meg, akkor mi van? Akkor csak én vagyok, a dolgaim, a sikerem, a problémáim, a 70 évem, amiből már egy csomót a 70 évemből már nincs, már a fele sincs meg. Hú, nem, hogy a fele. Ezt értitek? Világosság. És ebben a világosságban Istent látom. És aztán olvassuk ezeket a verseket. Ez a válság alapfejezete, azt gondolom. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van. hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és nem magunknak. Oké. Erről beszéltünk az üzletember találkozón, hogy az életünk egy rendkívüli erővel él. Egy rendkívüli erővel. Amikor a hívő betöltekezik Istennel, amikor a hívő megengedi Istennek, hogy betöltse őt. Oké, mit jelent ez, hogy betölt? Hányan értitek ezt? Komolyan. Ezt annyiszor, hogy Uram, töltsd be. Oké, mit értesz ez alatt? Fogalmam nincs, te írtad a Bibliában. Te magyarázd el nekem. Oké. Azt gondolom, hogy amikor vőlegény és mennyasszony randiznak, akkor betöltekeznek egymással. Azt gondolom. Amikor egy apa játszik a gyerekével, és figyelnek egymásra, akkor betöltekeznek. Amikor egy katona engedelmeskedik a parancsnokának, akkor betöltekezik vele. Amikor a karod elzsibbad, mert ráfeküdtél, és fölkelsz, és megtornáztatod egy picit, akkor a karod betöltekezik veled ismét. A betöltekezésnek, Uram, töltsd be, annak a kapcsolat a lényege, az alávetettség, az elfogadás, a bizalom. De ugyanakkor egy szeretett kapcsolat, ahol van egy egyévűség is, ugye? Az én jobb kezem. Hey, jobb kezem! Ne panaszkodj nekem, hogy nem kapsz elég vért. Hát miért feküdtél be alám? Nem. Az én vagyok. Tehát ez nem a jobb kezem, ez én vagyok. Szegény jobb kezem elzsibbadt. Megmasszírozzuk. Isten és te közötted a határ olyan finom, amit nem is tud elmagyarázni nekünk, csak ezeken a képeken keresztül. A kezem, a gyerekem, a feleségem. Ezek azok a kategóriák, amikkel téged azonosít. Ha ezt a finom, nagyon érzékeny kapcsolatot megsérted, akkor nem vagy betöltekezve Istennel. A feleségemmel üvöltözök, a kezemre ráfekszem, és úgy maradok, a gyerekemet nem látom egész nap. És valami hiányzik. Valami hiányzik. És ez megtörténhet velünk Istennel is. Úgyhogy amikor kapcsolatban vagyunk, amikor a helyünkön vagyunk, ami egy csodálatos hely, akkor megtapasztalunk egy ámulatos erőt az életünkben. Egy rendkívüli erőt. Egy olyan erőt, amely nem fél semmitől. Egy olyan erőt, amely messze a természeti lehetőségeink felett él. Isten szeret engem. Isten itt van bennem. Nem aggódom. Nyugodt vagyok. Bízom. Van egy látásom. Van egy jövőm. Meg tudok bocsájtani. Szeretni tudok. Türelmes vagyok. Keményen dolgozom. Nem dolgozom egyáltalán. Szabad vagyok. Szabad. Arra, hogy egy igaz életet éljek. Rendkívüli erő. És lehet természet, lehet csoda is. Átmegyek helyzeteken, amiket nem kéne túlélnem, és túlélem. Átmegyek helyzeteken, amik tönkre kéne, hogy tegyenek, és meg se érintenek. Rendkívüli erő. De Isten nem akarja, hogy ezt a rendkívüli erőt magunknak tulajdonítsuk. Mert nem az a célja ennek az erőnek, hogy fölkapjuk, elszaladjunk vele, és azt mondjuk, hogy adjő Isten, tudod, megvan az isteni csodalámpám, mint tudod. Ezt, tudod, fölkapom, elszaladok, Isten akkor lát majd legközelebb, hogyha valami gond lesz a lámpával. És amúgy dörzsölöm, előjön a dzsin, teljesíti a kívánságomat, és élek, mint Marci Hevesen. Nem. Istennek eredetileg az a célja, hogy egy kapcsolatban legyünk vele. Úgyhogy a kincset, ezt a rendkívüli erőt egy cserépedénybe tette. Egy olyan edénybe, amelyik állandóan küszködik. Amelyik egy pillanatig sem feltételezi, hogy ez ő volna. Egy cserépedény mindig tisztában van vele, hogy csak tudod, darabokra tört, ennyi. Csak egy kis könyök mozdulat és darabokra. Ez mondjuk nem cserépedény, ez egy spéci naturakvás műanyag palack. Ez nem törik szét. Na most, ha ilyen berakott, ha Isten ilyennek teremtett volna minket, mint az angyalok ilyenek, azt odavágod a falhoz, és észre se veszi. Tudod? Semmi. Tehát, hogy ő hatalommal bíró lény, erős, önmagában, nem cserépedény. Mi cserépedények vagyunk. Miért? Hogy azt a rendkívüli erőt, ami az angyaloknak nincs meg, azt ne magunknak, hanem Istennek tulajdonítsuk. Ezt értitek? Gyenge kell, hogy legyél, hogy azzal a csodával, amivel élhetsz, úgy élj, hogy megmaradjon a kapcsolatod Istennel. Állandóan futok hozzá vissza, mert tudom, hogy ha ő nincs velem, ripityára török. Ha ő nincs velem, bajban vagyok. És ez a gyengeségem a legnagyobb erőm. Hisz ez a gyengeség visz engem a legnagyobb erőhöz. Fránya szabad akarat. Szabad vagyok elmenni. Pá, papa, majd 20 év múlva jövök. Ábrahám valami ilyesmit mondott. Hány év volt? 11, valamennyi. Pá, papa, majd jelentkezem, ha elfogyott a víz. És... Oké. Úgyhogy 8. vers. Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyatottak. Letipornak, de el nem veszünk. Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben. Oké. Úgyhogy azt mondja, hogy állandóan bajban vagyunk, de valahogy a bajban túléljük. Ezt írja le. Elég nagy a baj ahhoz, hogy remegjen rajtunk a gatya, de aztán csodálatosan megússzuk, hogy azt mondhassuk, hogy dicsőség Istennek. Ezt értitek? Isten valahogy így csinálja. És amikor Jézus halálát hordozzuk a testünkben, mert őt is összetörték, mert ő is szenvedett, akkor ahogyan mi is gyengék vagyunk, bennünk megmutatkozik ez az erő. Oké, amikor eljutsz önmagad végére, amikor eljutsz oda, hogy oké, nem bírom tovább, akkor azt mondod, hogy Uram, akkor most segíts. És köszönöm. És segít, és ki volt ez? Hát nem én, az biztos. Én eljutottam önmagam végére. Ha az elején segítene, anélkül, hogy kértem volna, mondjuk, akkor mit mondok? Hát, dörzsölt vagyok. Megcsináltam. Megcsináltam. Uram, mit szólsz? Ha? Tudod. Mint amikor a kis elefánt, nem, amikor a nagy elefánt meg a kisegér mennek át a hidon, és kisegér megszólal, jól dübörgünk mi. Ezért a halál bennünk végzi a munkáját, az élet pedig bennetek. Mivel pedig a hitnek ugyanaz a lelke van bennünk, ahogyan megvan írva, hittem, azért szóltam, mi is hiszünk, és azért szólunk. Mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, az Jézussal együtt minket is feltámaszt, és maga elé állít veletek együtt. 15. vers, mert minden értetek van, hogy a kegyelem sokasodjék, és egyre többen adjanak hálát az Isten dicsőségére. Oké, tehát minden értünk van. Miért? Hogy a kegyelem sokasodjék, és egyre többen adjanak hálát Isten dicsőségére. Oké, a kegyelem az egy meg nem érdemelt ajándék. Hogyan tud sokasodni a kegyelem? Hogyan tud sokasodni az ajándék, a meg nem érdemelt ajándék? Hát nem érdemeljük meg továbbra sem, egyre nagyobb szükségünk van rá, és egyre jobban elfogadjuk, igaz? Így sokasodik. Ő adja, én adom folyamatosan, azt mondja az Úr, én adom az ajándékot, de hogyan tudok több ajándékot adni úgy, hogy többre van szükséged, és többet fogadsz el? Úgyhogy minden értetek van, hogy a kegyelem sokasodjék. Ha megtanulsz az életed során egyre többet kérni és egyre többet elfogadni, akkor Isten célja teljesül. És mi történik? Egyre többen hálát adnak az Isten dicsőségére, egyre többen fogadnak el, egyre több kegyelmet, és amikor élnek azzal a hihetetlen erővel, amit elfogadtak, azt mondják, hogy köszönöm, Uram. Wow! El sem hiszem, milyen életet élek. Ámulatos életet élek. Köszönöm. Ezért tehát nem csüggenünk, 16. vers, sőt, ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk megújul napról napra. Oké? Okay? Tehát elképzelhető, hogy a külső emberünk, aki a körülményeibe van belegabajodva, aki éli ezt a vízszintes életet tök normálisan, megromlik. Igen, a problémákba keverednek, de a problémáim mind Istenhez kergetnek, és ott megtalálom ezt a meg nem érdemelt ajándékot, ezt a bőséges kegyelmet, és a belső emberem, az, aki valójában vagyok, az, aki vagy szomjazik, vagy bővölködik, aki valójában én vagyok, az megújul napról napra. Mert ami pillanatnyi, könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy örök dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Ezt elolvasom még egyszer. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy örök dicsőséget szereznek nekünk. Oké, pillanatnyi könnyű szenvedés. Szerintetek ez meddig tart? A pillanatnyi könnyű szenvedés. Ezt szoktuk mondani, hogy az életünk, igaz? És rendben, tehát lehet, így is fel lehet fogni. Oké, 70 évet szenvedünk, és aztán megyünk a mennybe. Szerintem ez nem ezt jelenti. Szerintem nem. Mikor van vége a szenvedésnek? A belső ember szenvedésének. Hogy? Nem, ez se igaz, nem. Hogy? Amikor meghalsz magadnak. Abban a pillanatban, amikor elfogadod a kegyelmet, vége van a szenvedésnek. Abban a pillanatban, ahogy az elfordultságból visszafordulsz, abban a pillanatban, ahogy megragadod az Urat, abban a pillanatban, ahogy betöltekezel. A külső ember lehet, hogy továbbra is egy megromlott körülményben él, abszolút, de belül egy természet feletti forrást találsz, egy természet feletti gazdagságot, a nélkülözhetetlen szellemi szükségeid, amik kerekké tesznek egy embert, amik... Jó, nem kövérre, nem ezt értem. Tehát ami teljessé tesz egy embert, azok megvannak abban a pillanatban, ahogy odafordulsz az Úrhoz. A kapcsolatban azonnal, minden további feltétel nélkül. Úgyhogy egy pillanatnyi könnyű szenvedés minden mértéket meghaladó nagy és örök dicsőséget szerez nekünk. Mivel, és itt mondja is, mivel amíg a láthatókra nézünk, addig ideig való dolgokra nézünk. És tudom, hogy jön a válság. Úgy értem, nézek a családomra, és egy látható dologra nézek, amitől tudom, hogy ideig való, és tudom, hogy elveszítem, és szenvedek. Mikor veszíted el? Hát legkésőbb, amikor meghalok. De akkor elveszítem. Lehet, hogy előbb is. Nem tudom. Ha láthatókra nézek, szenvedek. De mi nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert azok örökkévalók. És ahogy a láthatatlanokra nézek, az Úrra és arra, amit ő jelent, arra, amit jelent az, hogy ő velem van, és örökre velem is marad, arra, amit jelent az, hogy ő nem tartja vissza a szeretetét tőlem most, és betölt most, és teljes lehetek most, ahogy ez megvan, vége a szenvedésnek. Ez az ereje a hitünknek. És ez az, amit Isten kimunkál a válságokkal. Rendben, jó ez alapozásnak? Mi mennyi mindent beszéltünk át múlt órán? Belekezdtünk egyáltalán a válságba? Egyáltalán nem. A tábla lehet, hogy kéne nekem, igen. Köszönöm, csak rövid pórázon vagyok, és ezért... Oké. Okay. Rendben. Akkor lássuk, válság. Oké, okay, lássuk a válság definícióját. Egy döntő időszak, vagy fordulópont, szerintem ez teljesen béna ez a definíció. Hát figyeljetek, ezt elolvasom nektek. Egy döntő időszak vagy fordulópont, valami nehézség vagy veszély az életünkben. Valami olyan esemény hozza létre, ami felborítja a szellemi és érzelmi egyensúlyunkat. Szerintem ez minden más, csak nem definíció. Oké. A válságnak az a lényege, hogy Isten szomjazó lényeknek teremtett minket. Az a szükségekkel, igényekkel élő lényeknek. Cserépedényeknek. A cserépedényen nem csinálhatsz akármit. A cserépedény akkor éri túl, ha fönnmarad a polcon. Szüksége van. A cserépedény akkor éri túl, hogyha nem rakod ki a fagyba, mert ott szétreped. A cserépedény akkor éri túl, hogyha nem rakod ki a napra, mert ott meg, nem tudom, szétporlad. Tehát a cserépedény egy csomó mindent nem bír. Szükségekkel él. És ezeket a szükségeket Isten azért adta, hogy ő maga be is tölthesse őket. Megint a kapcsolat a lényeg. Adott egy olyan körülményt, egy olyan egyenletet az élethez, amely csak úgy lehet teljes, hogyha vele való kapcsolatban élünk. Olyan, mint hogy mi vagyunk a zár, és nála van a kulcs. Vagy lehet mondani, hogy ő maga a kulcs. Mi vagyunk a pohár, ő a víz. A pohárban. Nem tudom. Mindegy, oké. Okay. És minden szükség egy megoldásra vár. Ugye az alapvető szükségeink, ugye a szellemi szükségeink, például a szeretet utáni vágyunk, ugye? A abszolút megkérdőjelezhetetlen szeretetre van szükségünk. Feltétel nélküli szeretetre. Ugye ez a szükség. Most ezt valaminek meg kell adnia, ezt a szükséget. Be kell töltenie. Ha ez nem történik meg, akkor egy szellemi légszomjban élünk. Lehet vergődni egy darabig szeretet nélkül, de vergődés. Tehát az igazi élet, amire el vagyunk hívva, nincs meg. Állandóságra vágyunk, ugye? Állandóságra. A veszítéstől való félelem békjóba zárja az életünket. Hol találunk állandóságot? Ugye? Itt van egy következő szükség, ugye? Szeretet, állandóság. Ugye? Mi fogja ezt alátámasztani? Mi fogja ezt megtartani, ezt a szükséget? Akkor ott van az erkölcs. Erkölcsi lények vagyunk, nem tudom, kiszúrtad-e már? Mindig tudni akarod, mi a helyes és a helytelen. És van olyan ott, hogy bűntudat. Kiszúrtad már? Akármit csinálsz. Élsz valahogy, és utána vádol valami belül, amely azt mondja, hogy nem jó, nem helyes, nem jó, elszúrtad, nem lett volna szabad így beszélned a gyerekeddel, a férjeddel, a feleségeddel. Nem helyes. És tudnunk kell, hogy oké, akkor mi a helyes és mi a helytelen. És egy abszolút erkölcsi mércére van szükségünk. A vélemények átlaga nem elégít meg. Abszolút erkölcsre van szükség. Hol a válasz erre? Ja, és emellett még, tehát nem elég, hogy tudom, hogy állat vagyok, pontosan tudom, hanem nem akarok állat lenni. Erkölcsileg elfogadható akarok lenni. Ez is benne van ebben a szükségben. Hogyan válok erkölcsileg elfogadhatóvá, miközben annyit hibázom? Szükség. Mi van még? A szépség, ugye? Szép akarok lenni. Próbálom tagadni, de akkor is szép akarok lenni. Kívül belül, leginkább belül. Azt szeretném, hogyha valaki, ha igazán látna, azt mondaná, hogy szép. A környezetemben szépségre vágyom. Az még valamennyire összejöhet, de a belsővel komoly probléma van, tudod? Mi erre a válasz? Hogy lehetek én szép? Van még egy Péter, melyik az? Öt van. Cél és értelem. Bingo, cél és értelem. Cél. Arra van szükségem, hogy az életemnek megkérdőjelezhetetlen, abszolút célja legyen. Olyan, amiért lehet és érdemes 100%-osan élni. Két végéről égetve a gyertyát. Oké, tudom, hogy az élet, erre vagyok teremtve. Ez az életem célja. De közben, most itt álljunk meg. Tehát ezek abszolút szükségek, amiknek nekik megfelelő megoldást kell találnunk. Na most a szeretetre mit szoktunk találni? A szeretetre Én szerintem itt van benne, igen. Fontosság utáni vágy. Ez a szereteten belül van. Ugye, ha szeretve vagyok, fontos vagyok. Ha szükség van az én szeretetemre, fontos vagyok. Ugye, hogy van ez? Igen. Oké, és akkor azt mondja, hogy a család szeret. Család. A gyerekek, gyerekeim szeretnek. Nagymama, papamama szeretnek. Oké? Feleségem szeret. Az egy külön kategória. Feleség. Oké. A kutyám is szeret. Kutya. Az is ott lehet, igen, a ja, más emberek szeretnek. Üzlet, emberek. Oké. És azt mondod, hogy más lista vagyok, téged ennyi mindenki szeret. Oké. Elég ez? Miért nem elég? Mert nem feltétel nélküli, nem abszolút, tehát minőségileg is van vele probléma, ugye? Tehát jön egy szeretet, mondjuk mindig jön, mondjuk a feleségem életem végéig, én tovább fogok élni, mint a feleségem, és ő életem végéig szeretni fog. A szeretete nem elég jó, igaz? A szeretete nem elég, nem elég. Tudod, a szeretete azért szeret, mert egész jól teljesítek. Egész jól elrejtem az állatot, és még szeret. Ha látna igazából, nem szeretne. Jó? Tehát minőségileg nem elég a szeretet. Jó? Tehát a minősége nem jó. De a másik probléma az az, hogy nem is állandó. Kiszúrtátok, hogy nem kell túl sok hibát elkövetni a családban, hogy már ne szeressene? Az üzletben, hogy már az üzleted ne szeressen? A kutyám, hát a kutyám az mondjuk az jól bírja. Tessék, amíg adok neki enni, így van, aztán engem akar megenni egy idő után. Úgyhogy arra jövök rá, hogy ez a szeretet el tud veszni. Akkor, és most nem megyünk végig mindegyiken, jó? Tehát a lényeg az az a válságban, hogy Isten célja az, és most lapozzunk, mert nézzük meg az igei alapot ehhez. Zsidók 12.26-hoz lapozzunk. Az ő hangja akkor csak a földet rendítette meg, most azonban ezt ígéri, még egyszer megrendítem nem csak a földet, hanem az eget is, ezt Isten mondja. A még egyszer pedig figyeljetek, azok megváltozását jelenti, amelyek mint teremtett dolgok megrendülhetnek, hogy megmaradjanak a rendíthetetlenek. Ezt elolvassam még egyszer? Senki nem rémült meg, úgyhogy valószínűleg nem értitek. Az segít? Vigyázzatok, hogy el ne utasítsátok azt, aki szól. Ez rémisztőbb, igaz? Mert ha azok nem menekültek meg, akik elutasították azt, aki a Földön adott kijelentést, mennyivel kevésbé menekülünk meg mi, ha elfordulunk attól, aki a mennyből szól hozzánk. Jó, ez segít egy picit, de igazából nem ez a rémisztő benne, hanem amit ez jelent. Oké, az ő hangja akkor csak a Földet rendítette meg, most azonban ezt ígéri, még egyszer megrendítem nem csak a Földet, hanem az eget is. Oké, ez a még egyszer pedig azok megváltozását jelenti, amelyek mint teremtett dolgok megrendülhetnek, hogy megmaradjanak a rendíthetetlenek. Lefordítom. Isten azt ígéri, hogy megrendít mindent, ami megrendíthető. Köszi Isten. Úgy értem, köszi. Tudtam, hogy az oldalamon állsz. Úgy értem, amikor megtértem, ezzel kábítottak, hogy nem tudom hány ezer ígéret van a Bibliában. És ez az egyik. Tudod, ez az apróbetűs rész. Van egy vállalkozásod? Tök jó. És rendíthető? Rendíthető. Akkor megrendítem. Tudod, ez valahogy így néz ki. Van egy családod? Van. És rendíthető? Rendíthető. Bingo! Akkor megrendítem. Ez van ideírva. Nem olvasom rosszul, nagyon jól olvasom. Ez van ideírva. Azaz, állandóságra vágyok, van pénzem, és megtakarításom, Erkölcsre vágyom, és vallásom van, és etikám. Szépségre vágyom, és gyúrok, és divatos vagyok. Célra és értelemre van szükségem, könyvet írok, és karriert csinálok. És Isten így ezek nézi ezt a szép kis, tudod, étákolmányt. Okay? Az életem ezeken áll. Gyakorlatilag ezeken áll. Ez az életem. Ott, én ott vagyok a tetején, ide kéne, hogy rajzoljam kis Sanyit, ilyen kis zavart hullámmosollyal, ahogy tudod, élvezi az életét. És Isten azt mondja, hogy figyelj, figyelj, Sanyi, mi van alattad? Szerinted rendíthető? És tudod, és a mi régi bűnös természetünk, tudod mit várna? Hogy Isten kell jöjjön a kis szögeivel, meg a kalapáccsal, és tudod, ilyen kis léceket rászögeljen a kis építmény. Jó, köszi, uram, most már nem inog annyira. Köszi. Ott is, ott az kicsit porózus, oda, ó, köszönöm, és oda is beveri, tudod, és szépen megtákolja a kis tákolmányunkat. Igaz? Ezt szeretnénk. Igaz? Nem. Nem. Ez nem az ő módszere. Az ő módszere az 5 kilós kalapács. Jól állsz, Sanyi? Jól, jól! Oké, okay. Figyeled? Oké. Ha ezt tudtad, na nem jössz el. Hát ez van ideírva. A még egyszer pedig azok megváltozását jelenti, amelyek, mint teremtett dolgok, megrendülhetnek. És itt jön a szép folytatás. Miért? Hogy megmaradjon a rendíthetetlen. A rendíthetetlen. Isten azt mondja, hogy figyelj, tudom, hogy a családod nagyon szeret, a feleséged szeret, a kutyád is szeret, és az üzleted is egész jól megy. Értem, hogy ezekkel a pótmegoldásokkal egész jól el vagy. Figyelj, de ezek pótmegoldások. Olyan, amikor kalmopirint veszel be comnyaktörésre. Oké? Okay? Placebo. Pótmegoldások. És tudom, eddig nem volt jobb, és ezért ezekkel éltél. Nem vetem a szemedre, de most itt az üzenet. Én szeretlek téged. Feltétel nélkül. Abszolút módon. Én ismerlek. Én látom azt, amit megpróbálsz elrejteni a feleséged elől. És azzal együtt szeretlek. Feltétel nélkül. Szeretlek. Minőségileg. Szuper. 1 Korintus 13, olvasd el. Jó kis szeretet. Szuper minőségű szeretet. Visszavonhatatlanul. Lecserélnéd ezt a katyvaszt én rám. Oké, okay, tehát és akkor ez nem úgy néz ki, hogy akkor oké, okay, feleségemet kirúgtam, kutyát eladtam, családdal szakítottam, tudod, ennyi. Engem mostantól Isten szereti, ne szeressetek! Nem. Nem. Ez azt jelenti, hogy Isten szeret engem, és Istenem belül ott vannak a többiek is. Oké? Okay? De ha ők esetleg kiesnek, oké, okay, kutyámat lelövöm, a feleségemet, azt nem, ott ölő le engem. Oké? Okay? Mi van utána? Ha mindenki elhagy? Nem, ebben az esetben már nincs válság, mert ott van Isten. Ő, az ő szeretetére számítottam. Az ő szeretetére számítottam. És Isten azt mondja, hogy ha-ho, hajlandó lennél lecserélni a többieket én rám. Hajlandó lennél engem odaengedni az összes helyre. Mert ezek a szükségek mind azért vannak, hogy én töltsem be őket. És én nem akarom elvenni a te üzletedet, nem akarom én elvenni a te családodat, hát én találtam ki a családot, én hívtalak el üzletembernek, ne viccelj már. De nem akarom, hogy ezek engem helyettesítsenek. Ezt értitek? Ezek nem helyettesíthetnek engem. Lecserélnéd? Ezeket az ideig való, megrendíthető dolgokat rendíthetetlenekre. Jó üzletet ajánlok. Jó üzlet ez? Kicsit nyersen fogalmazva. Jó üzlet ez? És aztán az összes többi én bennem megkapja a helyét. Nyugi. Sőt, jobb helyet kap bennem, mint amilyet te valaha adhattál neki. Rendben? Ez a így néz ki a válság akkor, hogyha bölcs vagy. Mert Isten olvasott a Bibliát, és azt mondod, hogy azt a mindenit homokra építettem a házamat. Uram, segíts alá betonozni. Uram, rakjuk át kősziklára. És az imáimban jövök, és azt mondom, hogy Uram, segíts megtanulni, elfogadni a te szeretetedet. Segíts rád támaszkodnom, hogy benned bízzam, ne a pénzemben. Segíts, és elkezdek egy önkéntes egy renoválást, oké? Szépen azt mondom az Úrnak, hogy itt vagyok, vidd az életemet, amit eddig annak hittem, és helyette hadd kapjalak meg téged. És akkor ez a válság lezajlik az imádban, ez a válság lezajlik odabent. De, hogyha ezt nem vagy hajlandó megtenni, akkor Isten mit csinál? Mert szeret, hozza a kalapácsot. És először csak hozza a kalapácsot, és így megáll vele alul. Na? És akkor újra átgondolod, hogy hogy van ez. Aztán kicsit így megkocogtatja. Tudod, és de ha kell, akkor ki is üti alólad. Oké, okay, és akkor szabad esés van. És hidd el, szabad esés közben megtérni sokkal nehezebb, mint sokkal kevésbé élvezetes, mint amikor még minden a helyén van. Jó? Ne várd meg. Ha van az életednek olyan területe, amit féltesz az Úrtól, ha van az életednek olyan területe, amit dugdosol, amit rejtegetsz, ha van az életednek olyan területe, ahol igazából így a szemed sarkából figyeled Istent, hogy mikor fog beleköpni a levesedbe, akkor az az a terület, ahol a legnagyobb esélyed van rá, hogy jön a válság. Oké? Amitől a legjobban féltem, azért utol engem, mondja a Zsoltár író. Amitől a legjobban féltem. Zsoltár író mondja? Jobb mondja? Amitől a legjobban féltem, az ért utol engem. Egyszer rosszul fogok idézni egy verset. És miért? Miért? Mert attól féltem, mert csak attól félhetek, amit nem adok oda az Úrnak. Igaz? Amit odaadtam az Úrnak, az egy megrendíthetetlen alapon van, nincs mitől félnem. Biztonságban vagyok. Hát pénzem lehet, hogy elmegy, az üzletem lehet, hogy összeomlik, a családom lehet, hogy elhagy, de biztonságban vagyok, nem félek a bizonytalanságtól. Mikor félek a bizonytalanságtól? Amikor hamis alapokon vagyok biztos, amikor a pénzem a biztonságom. Baj van a pénzzel? Nem, csak nem elég biztos. A pénzemet egy rossz kalkuláció, néhány rossz döntés. Súgy, és mínusz ezerben vagyok. Eddig plusz 10-ben voltam, és aztán mínusz 1000. Súgy. És mert bizonytalan, mert megrendíthető, ezért félek. És pont azért, mert félek, ez az, amit Istennek meg kell támadnia. Ezt értitek? Ha szeret téged, meg kell, hogy támadja. Miért? Mert mindannak, ami megrendíthető, meg kell rendülnie. Miért? Halljam tőletek, miért? Hogy megmaradjon a rendíthetetlen. Oké, hozzá kötöm az életemet kispályás dolgokhoz, és így kiszolgáltatom magam törékeny, gyenge, nyomorult dolgoknak. És az ördög és az élet úgy hajt jobbra-balra, ahogy akar, mert hozzá kötöttem magam megingatható dolgokhoz. És hogyha nem is, tudod, ha nem is őrület az életem, csendes félelem az életem. Mert tudom, oké, hogy most még áll, és talán állva is marad, de nincs rá semmilyen garancia. És ahogy Murphy úr mondta, ami elromolhat, az nem biztos, hogy elromlik, de a fenyegetése annak, hogy elromolhat, az ott van. És félelemben élek. Csendes, kis, sunyi félelemben, ami csak az örömömet lopja el, ami csak az erőmet veszi el, ami, tudod, ami csak a színt veszi le a tévéről, tudod, fekete-fehérben nézzük. És Isten szeret, és mit csinál? Megrendíti, ami megrendíthető. És ezt a megrendítést hívjuk válságnak. Ez a válság. A válság folyamata az, amikor egy adott egyensúlyból biztonság, egy átmeneten keresztül eljutunk egy új egyensúlyba. Új biztonság. Oké, és itt az átmenet, ez a válság. Mert többnyire arról van szó, hogy oké, tehát az én szeretet utáni vágyamat a családom elégítette meg, aztán a család kiközösít, és egyszer csak zuhanok. A szeretet utáni vágyam nincs betöltve. Ez az átmenet. Egy hiányban élek. Egy rémisztő hiányban. Mindjárt fogjuk nézni, hogy milyen reakciókat produkálhatok. Mi történhet ilyenkor. És aztán ez a hiány Istenhez kerget. És találkozom Istennel egy olyan módon, ahogy soha eddig. Miért? Mert soha nem jöttem hozzá ilyen elkeseredetten, ilyen őszintén, ilyen komolyan. És amikor most jövök és hozzá kiáltok, hogy senki se szeret, most először meghallottam, hogy de ez nem igaz, én szeretlek. És éreztem és láttam az ő dicsőségét Krisztus arcán. És létrejön egy új egyensúly, ahol habár a családom még mindig kitagadott, Isten szeretete nagyon valódivá vált a számomra. És ez az új egyensúly sokkal stabilabb, sokkal maradandóbb, mint a régi. És lehet, hogy jön majd egy újabb válság, mert csak felszínesen bíztam Isten szeretetében, és azt szeretné, hogy mélyebben bíznék. És minden válság egyre közelebb visz. De a lényeg az, hogyha Isten a mindened, és most ez egy nagyon szélsőséges állítás lesz, akkor a válság lehetetlenné válik az életedben. Ezt érted? Mert Isten változhatatlan, ő állandó. Ha őt ismered, és ő a mindened, akkor igazából ő a válasz az életed minden szükségére, és ő változtathatatlan, elpusztíthatatlan, elveszíthetetlen, innentől a válság lehetetlenné válik. Így fogunk élni a mennyben. Bizonyos értelemben. Ezt értitek? Hányan értitek ezt, amit most mondtam? Hányan értetek egyet vele? Egész jó arány. Oké.
Másnak az mondjuk, hogy van egy probléma, és nincsen rá eszközünk, vagy megoldásunk.
Így van.
Van Istenünk, akkor nem probléma.
Így van, tehát akkor gyakorlatilag megoldhatatlan probléma is. Rendben, tehát oké, nem jó, amit mondasz, a következő gondolat. A válságoknak vannak különböző szintjei. Tehát hívhatjuk válságnak azt is, hogy sétálni akartam a ma délelőtti napsütésben, és szakadt az eső. És az elvárásom nem teljesült, és egy krízisbe kerültem. Jó, tehát ilyen krízis elképzelhető ezután is. Tehát, hogy a dolgok, oké, a válság, és most ez egy nagyon fontos gondolat, nem csak abból áll, hogy a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy szerettem volna, hanem a válság sokkal inkább az én reakciómról szól. Tehát a dolgok úgy alakulnak, ahogy Isten tervében alakulniuk kell. Én voltam a budjantott tojás, aki arra számítottam, hogy sütni fog a nap, amikor már öröktől fogva örökké meg volt írva, hogy esni fog. Úgy értem, a dolgok tök rendben mentek, esett, ahogy esnie is kellett, de én azt hittem, hogy nem fog. És ezért én ki vagyok akadva. Nem zökkent ki a világegyetem a sarkaiból. Válság van! Hanem csak Sanyika kis világa szembesült a realitásokkal. Mi szerint esik az eső. Most a válság, tehát az én reakciómat jelenti sokkal inkább. Nem magát az eseményt, hanem az eseményhez való viszonyulásomat. És hogyha Istennel élek, és ő a mindenem, akkor az eseményekhez való viszonyulásommal nem lesz baj. Ezt érted? Hálás leszek az esőért. Jó, még ide egy kulcsvers, Róma 8:28. Minden a javára van annak, aki az Istent szereti. Oké. Okay. Mi van a javára annak, aki az Istent szereti? Na ne. Minden. Ez biztos valami naív ember írta ezt a könyvet, aki nem tudta, hogy a minden mit jelent. Nem. Láttad a tegnapi napomat, ha abban a minden az én javamra volt, akkor... Nem, ez minden a javadra van. Minden. 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 Oké. Okay. Oké, okay, tehát lássuk akkor a krízist egy másik szemszögből. A krízis az az esemény, plusz az én értelmezésem. És ez a válság. Dúló Attilával mondtuk régen mindig, a dolgok jól mennek, csak mi éljük meg rosszul. Ez a helyzet. A dolgok Isten kezében vannak, csak mi éljük meg rosszul. Két, az esemény plusz az én értelmezésem hozza létre a válságot. Létezik egy fogalom, amit itt most be akarok vezetni. A szükségtelen szenvedés fogalma. A szükséges szenvedés az, ami abból ered, hogy Istennek szabad akarata van, nekem szabad akaratom van, 6 milliárd további embernek szabad akarata van, és körülbelül ennyi angyalnak is szabad akarata van. Aminek az egyharmada, kétharmada? Egyharmada. Az is elég. Halálos ellenségem. Oké, na most ezeknek a szabad akaratoknak az egyvelege létrehoz egy életet, ahol mindezeket a dolgokat nem befolyásolhatom. Tehát, hogy szoktam mondani az egyszerű példát, Péternek elborul az agya és orrba vág, és én semmit, tehát tényleg nem mondtam semmit, tehát úgy nem csináltam semmit, nem tehetek róla, akkor ez szükséges szenvedés volt. Miért volt szükséges? Azért, mert semmit nem tudtam tenni azért, hogy elkerüljem. Szükséges szenvedés. Egy másik lény szabad akaratának a következménye az, hogy én szenvedek. Oké? Okay? A feleségem veszekszik velem. Jó, hogyha annak van oka is, tudom. De azt a tényt, hogy épp veszekszik velem, az szükséges szenvedés. Oké? Okay? Mert ez most épp történik, ő csinálja, és nem tudok tenni semmit konkrétan azért, hogy ne csinálja. Okay? Szükséges szenvedés. Ha egy ember szenvedés mennyiségét megnézzük, akkor szerintetek hány százalékban van a szükséges és a szükségtelen szenvedés? A szükségtelen, oké, okay, gondolom tudtátok. Azt hittem tudjátok, de nem tudjátok, akkor most elmondtam. Oké, okay. Péter tudja. Mondd, Péter. Akkor az nem hallatszik rá a felvételre, oké. Okay. Így van. Így van. Tehát a szükséges szenvedésre adott helytelen reakcióból származó további szenvedés. Tehát a feleségem kiabál velem, és én visszakiabálok. Na, ami ezután jön, az a szükségtelen szenvedés. Igen. Az én szemszögömből a Péter döntése egy befolyásolhatatlan dolog. Ami befolyásolható, az az én válaszom erre. Tehát, oké, itt jön a definíció. A minden helyzet, oké, a helyzeteket nem tudom uralni, de mindig van hatalmam afölött, hogy reagálok egy helyzetre. És ez a reakcióm létrehoz egy feloldást, vagy egy újabb feszültséget. Csinálhatom azt, hogy a Péter orrba vág, és én rögtön megbocsájtok neki, és szeretetben válaszolok, és azt mondom, hogy bocsáss meg, Péter, hogy okot adtam arra, hogy orba vágj, tehetek-e érted valamit? Most ez mondtam, hogy de vagy. És a Zimirek ilyen, normális. Oké.
Okay. Szerintem ezzel a példával az a félreértés, hogy az ember mindig feltételezi, hogy nem vágyakok nélkül orba, a feleségem nem
beszélsz, hogy világos.
Tehát egy jó példa, amit tényleg nem tudok befolyásolni. Kirándulni akarok menni, és esik az eső.
Kirándulni.
Tényleg nem én miattam van, erre tudok reagálni.
Így van. Tessék, tök jó. Ez egy jobb példa. Így van, mert itt összekeveredtek a szabad akaratok. Oké. Okay. Keressük a felelőst, és nehezen találjuk. Isten tehet róla, mert az ő kezében van az eső. Úgyhogy kirándulni akartunk menni, az egész család erre készült már egy hete, eljön a nagy nap, szombat reggel van, és szakad az eső. Oké? Okay? És mindenki dep is. És én elkezdek dühöngeni. Mert annyira frusztrált vagyok, hogy az a három hete előkészített végre kis pihenés, és ráadásul most egy depis családdal kell együtt töltenem a gyönyörűnek tervezett szombatot, és elkezdek dühöngeni. Na és akkor aztán sírás van körülöttem, üvöltözés, és ez már mind a szükségtelen szenvedés kategória. A szükséges az az, hogy esett az eső, és nem tudtunk elmenni kirándulni. Ha pozitívan reagáltunk volna erre, akkor azt mondtuk volna, hogy van egy szabad szombatunk, amit együtt tölthetünk a családdal, végre társasjátékozhatunk. És ez elfette volna, feloldotta volna azt a feszültséget, ami az elkerülhetetlen tényekből fakadt. Ezt értitek? Szükségtelen szenvedés. És most hadd kérdezzem meg, szerintetek milyen az arány a szükséges és a szükségtelen szenvedés között? Mennyi? 10-90. Ki mond még? Hogy lehet felmérni? Nem lehet felmérni, csak úgy megérzésre. Én sem tudom egyébként pontosan. 30-70-80-20. Én ilyen 95-5 vagy 98-2-re mentem volna. Tehát 2% szükséges szenvedés, 98% szükségtelen. Sőt, igazából, ugye, amit az előbb mondtam, el lehetne menni egészen odáig, hogy azt mondjuk, hogy minden szenvedés szükségtelen, mert amit szenvedésnek élek meg, az valójában a javamra van, és a reakcióm, oké? Tehát mondjuk azt, hogy az egyik legsötétebb időszak az életemben az volt, amikor kettő volt, az egyik fizikai volt, a másik pedig lelki. A megtérésem előtti időszak az talán nem számolható, mert oké, tehát egyszerűen eleve nem megrohadtam, ez volt az élményem. Reggel úgy keltem föl, hogy tudod, hogy jobb lenne meghalni, és este így is feküdtem le. Eszméletlen volt, tehát a lelki élmény hihetetlen, és sokáig tartott, legalább másfél évig. Azért tértem meg. A másik pedig egyszer el volt törve a lábam, és beraktak ilyen vasakat, és begyulladt. És az orvos 3-4 napig tesztelte, hogy mi van. Úgyhogy nem nyúlt hozzá, hagyta a gyulladt lábamat élni. És ez olyan fájdalom volt, mint amikor ráharapsz egy lukas foggal valamire, és ez állandóan. Tehát ez tehát ez az elviselhetetlen fájdalom ilyen, ez az éles fájdalom 3 napon keresztül. Az nem jó. Tehát úgy értem, az... Lazuljunk, tudod? De azt kell, hogy mondjam, hogy miközben a fizikai élmény fölött nincs befolyásom, a reakcióm erre lehet 100%-osan pozitív. Tehát lehet, oda mehetek a kereszthez, és azt mondhatom, hogy Uram, ez is a javamra van valahogy. Töltsd be, legyél velem, és élek. És élek. És ha bár ott a fájdalom, de nincs válság, ezt értitek? Fájdalom van, de nincs krízis. Az életem teljes, vagyok, aki vagyok Krisztusban, és a szellemi szükségeim be vannak töltve. Épp egy elég necces helyzetben vagyok, de élek. Nincs válság, ezt értitek? Nagyon, és ez az erő, amit Isten adni akar. Egy teljes életet. egyfajta, ez az acélember, aki nem megszűnt cserépedénynek lenni, hanem aki ezzel a rendkívüli erővel él, ami a cserépedényben van benne. És igenis kétségeskedik, és igenis az összetörés határán van, de él ezzel az erővel. És a megrendíthető megoldásait önként feladja, és megrendíthetetlen megoldásra Istenre cseréli. Ez van ideírva, hogy Isten által kell, hogy értelmezzük a helyzeteket, hisz nincs olyan helyzet, amit ő vagy ne tudna megoldani, vagy amit ne engedett volna meg előtte. Isten az, aki uralja az életemet. Ő az, akinek van egy terve az életemre. És ő az, aki megígérte, hogy mindent a javamra fordít. Mindent, amit megengedett az életemben, azért engedte meg, mert szeret, és mert a javamra akarja fordítani. Ott van Jób példája. Ugye? Ott van Jób válsága. Jób átment egy válságon. Jób aztán igazán átment egy válságon. Elveszítette a családját, a vagyonát, és aztán az egészségét is. A felesége az megmaradt. De a feleségének csak annyi... De hát gondolj bele, a felesége azt mondta neki, átkozd meg Istent, és hallj meg. Tehát gyakorlatilag az volt az üzenet, hogy miattad vagyunk bajban, Jób, hallj meg szép csendben, hogy elvége legyen a bajnak. Nem? Nagyjából ez az üzenet. Átkozd meg Istent, és aztán hallj meg. Ez az egyetlen megmaradt családtagnak ez volt az üzenete. Úgyhogy Jób ott ült, a sebeit vakargatta egy cserép darabbal a egykori házának a romjai közt, és azon tűnődött, hogy mit rontott el. És nem rontott el semmit, igazából. Nem rontott el semmit. Csak hírből hallott Istenről. Ez volt Jób problémája. A végén mondja is, csak hírből hallottam rólad, és úgy tettem, minthogyha nem. Hírből hallottam rólad, most színről színre láttalak, eddig kinyitottam a számat, most a számra teszem a kezemet, eddig én okoskodtam, most én kérdezek, és te okíts engem. Kicsit szabadon fordítva. Jób nyeresége a válságban az volt, hogy megismerte Istent egy olyan módon, ahogy eddig soha. Jób egy kicsit talán, és nem akarom őt megítélni, nem látok bele, de egy kicsit talán a hiperkeresztény, a szuper jó keresztény, a sikeres, szuper jó keresztény életét élte. Aki bölcs volt, okos volt, ő volt a lelkipásztor, hozzájöttek tanácsért, volt pénze, nagy családja, jótékonykodott. Egy hiperember, aki ebben a hiperemberségében nem tudta Istent megismerni úgy, ahogy kellett volna. És ez a válság kellett ahhoz, hogy egy igazi nézőpontja legyen. És jelképesen, valóságosan is, de ez inkább egy jelkép, Jób a kétszeresét kapta vissza mindannak, amit elveszített, amikor átment ezen a próbán. Ez igazából azt jelenti, hogy Jobnak ez a válság megduplázta az életét. És szerintem a lényeg nem az, hogy kétszer annyi tehene, meg családja, meg háza, meg felesége lett, hanem az, hogy Istent megismerte jelképesen kétszer annyira, mint ahogy eddig ismerte. Ez volt az ő igazi nyeressége ebben a válságban. Oké. Úgyhogy a gondolatunk az, hogy a krízis, a válság nem mindig rossz. Filippi 4:6, semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. Azt mondja, hogy amikor, tehát aggódás helyett, félelem helyett kérj hálaadással. Hogy tudsz hálaadással kérni? Tehát itt ülök bajban, és azt mondom, hogy Uram, segíts, illetve köszönöm, hogy velem vagy a bajban, és segítesz. Ugye csak akkor tudok hálaadással kérni, ha már ha abszolút már megelőlegezem Istennek, hogy ő eleve benne van a helyzetben, eleve értem van, eleve minden a javamra van, ugye? Egyszerűen a hozzáállásom ez kell, hogy legyen. Miért? Mert ez a valóság, ez Isten ígérete, ez a tény. Úgyhogy a kínai nyelvben a krízis szónak két jele van. Az egyik jel a kétségbeesés, a szenvedés szava, a másik jel pedig a lehetőség szava. A válság mindig egy lehetőség arra, hogy előrelépjünk, hogy egy rossz megoldást egy jó megoldásra cseréljünk. Hogy egy átmeneti helyzet, egy átmeneti megoldást egy végleges megoldásra cseréljünk. Hogy valami középszerűt kiválóra cseréljünk. Hogy valami jót a legjobbra cseréljünk. Ugye ezt mondtuk az üzletember találkozón, hogy a jó a legnagyobb jó, legnagyobb ellensége. Jobbnak jó volt az élete. Úgy értem, jó volt. Mindenki ezt mondta Isten, amikor szólt Lucifernek, hogy hé, sátán, láttad-e az én igaz szolgámat? Ugye úgy mondta? Nem, a szolgámat az igaz jobbot. Igaz? Így mondja. Nézzük meg. De a lényeg az, hogy benne volt, hogy igaz jobb. Isten dicsekedett jobbal. Mondjuk nem véletlenül. Észrevetted-e szolgámat Jóbot, nincs hozzá fogható a földön, fethetetlen és becsületes ember, féli az Istent és kerüli a rosszat. És még gazdag és jóképű is, nagy családja is van. Hogy? Sikeres. Úgy értem, milyen? Büszke is. Hát még talán alázatos is volt. Hát nézd meg, amikor elveszítette mindenét, mit mondott? Az Úr adta, az Úr el is vette, áldott legyen az Úr neve. Wow! Ugye te gondolj bele, épp ment a család, mentek a tehenek, ott állsz, és azt mondod, hogy az Úr adta? Most el is vette, áldott legyen az Úr neve. Halleluja, halleluja. Nem, lehet, hogy jobb még, tudod, reménnyel. Na jó, ne bántsuk Jóbot. Igen. Ugyanazt. Szinonimaként használom a szavakat. Lehet, hogy hibázok vele, de Sanyi megértése csak idáig terjedt. Nem szinonimák? Mi a különbség a kettő között? Te se tudod. Mindegy, akkor melyiket használjam?
Hogy?
Igen? Hányan értelmezitek ezt szinonimaként? Igen, igen, igen. Tehát, hogy én, de akkor most itt a magyarázat, ugyanazt értem alatta. Fogalmam nincs a különbségről. De nem baj, nem, abszolút, ha megtudod esetleg értelmező szót, utána nézel, és nekem is elárulod, akkor jövőre lehet, hogy megfontoltabban fogalmazok. Nem, tehát nem akartam vele kifejezni semmit. Meg gondolom, próbáltad követni, hogy mikor használom a krízis szót, és mikor a válságot, és valamiféle következtetést levonni belőle. Oké, a válság szót fogom használni ezután. Krízis keresztből, de lehet. Egyébként a kereszt lehet a következő gondolat ide, mert a mód arra, hogy elkerülhetjük a válságot, az az, hogy önként belemegyünk. És a kereszténységnek ugye az alapparancsolata az, hogy vedd fel a keresztedet minden nap. És a keresztfölvétel az a kivégzésre indulást jelenti. Oké? Tehát nem... Ha tűnődsz még mindig rajta, ezt már pedig sokszor beszéltük, de örömmel megismétlem, hogy mit jelent fölvenni a keresztedet, menni a kivégzésre. Azok vették fel a keresztjüket, akiket mentek keresztre feszíteni. Keresztet csak az hordozott, aki ács volt, és gyártott épp egyet, vagy az, akit épp vittek kivégezni. És azt gondolom, hogy az Úr az utóbbira gondol. Tehát vedd fel a te keresztedet, ami azt jelenti, hogy mondj le mindenedről ma. Menj a kivégzésedre. Reggel kelj föl, és hova mész először? Nem a WC-re, hanem kivégzésre. Mész meghalni. ez a kereszt. Ez válság? A kereszt a legnagyobb válság, ami létezik. Igen, jól mondod, hogy nem, mert de igen, mert a kereszt az ez a csere. A bizonytalant, a földi életem minden kötődését lecserélem egyetlen egy biztosra. Istenre. És utána ezzel az eggyel megyek bele a napomba. Ez az, hogy én szembe megyek a válsággal, elébe megyek, önként átmegyek rajta, és akkor az események már nem tudnak válságba vinni. Ezt értitek? A kereszt felvétele igazából a válság mindennapi szimulálása szívben, lélekben. És ez Isten egyetlen megoldása az ember számára. A kereszt. Egy kicserélt élet, ahol az én erőm helyett Isten ereje, az én válaszom helyett Isten válasza, az én elképzelésem helyett Isten elképzelése. Oké. Okay. És most tartunk egy szünetet, jó? És utána megnézzük a krízis fázisait. Lássuk. Mennyei atyánk, csak kérünk, hogy áld meg az óra hátra levő részét, eleveníts meg minket. Akik benned bíznak, azok nem fáradnak el. Te drága nevedben, Krisztus nevében. Amen. Jó, két gondolat. Az egyik, hogy Isten a oké, tehát a válságnak eddig, tehát a válságra adott megoldásnak az egyik szélsőséges formáját hangsúlyoztuk eddig. Ami az, hogy a baj jön, marad, és el sem megy, de te a bajban megtalálod Istent, és ezért igazából el tudod viselni, hogy bajban vagy. Oké? De ez majd, hogy nem egy olyan képet rajzol Istenről, mint aki, tudod, mintha élvezné, hogy bajba sodorhat minket. Nem, én azt gondolom, hogy a valóság, a realitásunk sokkal inkább az, hogy igen, vannak dolgok, amik sokáig ott maradnak az életünkben, hogy megtanuljunk hosszan tűrni, türelmet, hosszú tűrést, hosszan tűrni, megmaradni a nyomás alatt, és nem engedni, hogy a nyomás manipulálja a jellemünket. Ez nagyon fontos, ugye? Ha egyszer hatalommal fogunk élni, ahol a hatalmunk a szeretetre van, akkor meg kell tanulnunk sokáig elviselni a nyomást, különben egy ponton kiakadunk, megátkozunk egy várost, és ott mindenki kihal. Tudod, vagy nem tudom, gondolj bele, nem? Tehát Jézus megátkozott egy fügefát, és a fügefa azonnal elszáradt. Meg kell tanulnunk hosszan tűrni, de amit mondani akarok az, hogy Isten megdicsőül, és megdicsőíti magát abban, hogy kiszed a bajból. Tehát ő benne bízol, és nem csak annyit kapsz, hogy a lelked, a belső embered megújul, hanem ő konkrétan beavatkozik az esetek többségében, és megszabadít a bajból. Csodálatos változás hoz az életedbe az, amikor ő benne bízol. Nem csak egy belsőt, de ezt hangsúlyozom jobban, mert ez az, ami biztos, hogy megvan. Ez az, ami a lényeg. És aztán ráadásba, vagy ennek természetes folyamányaként látod az eseményekben, a körülményekben is Isten szeretetét. Megszabadít, tényleg megszabadít. Ámulatos életünk van Istennel. Ezt értitek? Ámulatos életünk. És azt gondolom, hogy minél hamarabb látod ezt az életet, minél hamarabb hiszed ezt az életet. És ez nagyon fontos, mert amíg nem hiszed, amíg azt mondod, hogy Isten nem jó, és ezt bármilyen árnyalatban, tudod, Isten nem jó, addig Istennek még nevelnie kell, formálnia kell, és valószínűleg pont nehézségeket fog használni arra, hogy kikényszerítse belőled ennek az álláspontnak a felülbírálatát. Isten lehet, hogy mégiscsak jó. Annyi bajba keveredtem, amiből mindig kikeveredtem, hogy azt mondom, hogy Isten jó. Isten jó. És aztán persze lehet, hogy elkezd elkényeztetni. Ezt is megteheti. Bármit is tesz, azt ő a tökéletes bölcsességében teszi azért, hogy érettekké váljunk. Ugye? Az érettségről beszéltünk múlt órán. Az érett ember az, aki a valóságban él. hogy érettekké váljunk, hogy Krisztust kiformálja bennünk, az ő szelídségét, az ő természetét, az ő szeretetét. Okay. A második, amit még szeretnék mondani gyorsan, a szünetben eszembe jutott, hogy a válságot sok minden kiválthatja, de többnyire a kiváltó ok nem egyenlő a válság valódi okával. Azt hiszem, használtuk ezt az együttállási tényezőt válságtanácsadás órán, valami ilyesmi. Mi arról van szó, hogy egy embernek egy adott szükségével kapcsolatban egy többszintű védelmi rendszere van. És mindegyik védelmi rendszernek megvan a maga gyengéje, de együtt egész jól bírják, ugye? Tehát ott van az, hogy van egy kis pénzem, ez adja a bizalmamat, a kutyám nagyon szeret, csóválta a farkát reggel, és oda dörzsölte magát hozzám, a csoki is finom, a feleségem felnézett rám ma, és azt mondta, hogy ámulatos, milyen csodás férje van, és tehát ezek egész jól működnek, ha minden így a helyén van. Oké? Okay? És akkor még az idő is jó, a nap is süt, és nem tudom, találkoztam egy régi barátommal, akivel egy jót beszélgettem, és tudod, boldog vagyok. De mi van, ha ezek mind épp rosszul állnak? Tudod, és mindegyik, és ezt így rajzoltuk föl, a leggyengébb oldaláról mutatja magát. És ebben a pillanatban a fenyegetettség érzése borzasztóan megnő. És néha önmagában a fenyegetettség érzése is kiváltja a válságot. Ugye, tehát itt vannak az én védelmi rendszereim, jó, és mindegyiken van egy luk valahol, de addig, amíg ezek így pont jól állnak, addig mondjuk ezen átmegy, meg ezen is átment volna, de a középső megtartotta. Oké? Okay? Tehát, hogy a kutya ma megharapott, az eső szakad, de a feleségem szeret. Tudod? Szuper. Tök jó. Még ez még rendben van. De aztán, amikor a feleségemnek is rossz napja van, akkor egyszer csak azt látom, hogy a szívem teljesen védtelenül ki van téve a fenyegetésnek, a veszélynek. És lehet, hogy épp nem üt be semmi krach, de önmagában az a felismerés, hogy védtelen vagyok, kiválthatja a válságot. Aztán máskor meg úgy van, hogy itt van ez a fenyegetettség, ott van az a feszültség, és van egy utolsó csepp a pohárban, ami aztán kiváltja magát a válságreakciót. És ilyet látunk néha, hogy tudod, felborul egy pohár, kiömlik a víz, és üvöltés van, és dühöngés, és átkozódás, és arra azon gondolkozom, hogy egy pohár víznek mekkora értéke van. Mi? Ez milyen különleges pohár víz lehetett, hogy az ember emiatt a pohár víz miatt kitért önmagából, kifordult önmagából. És nem a pohár víz miatt fordult ki önmagából, az már csak az utolsó csepp volt a pohárban. A válságnak ennél egy sokkal mélyebb oka van, amit azoknál a szükségeknél kell keresni, amiről óra elején beszéltünk. Ha ezek a szükségek be vannak töltve, ha ezekre Isten a válasz, és ezek megrendíthetetlenül, stabilan be vannak töltve, akkor kit érdekel a pohár víz? Akkor van az, hogy az élet hozhat egy csomó nehézséget úgy, hogy még a szemünk se rebben. Mert a lényeg rendben van. A lényeg rendben van. És ahogy a lényeg rendben van, és a kis hétköznapi nehézségekre a szemünk se rebben, azt veszük észre, hogy annyi nagyszerű dolog van az életünkben. Annyi minden van, amiért hálásak lehetünk. Annyi ajándéka van ott Istennek, amit az aggódó szív észre se vesz. De a hálás szív, a nyugvó szív pedig szüntelenül átesik rajtuk. Az életem csodás, Isten az Ura, és hálás vagyok reggeltől estig. Igen, van egy csomó érdekes körülmény éppen, amin átmegyünk, de ne viccelj, az életem csodás, tele van ajándékokkal. Élek, tudod, élek. Erre gondolok néha, hogy olyan könnyű hálátlannak lenni, olyan könnyű arra nézni, ami nincs, olyan könnyű arra nézni, ami nincs. Tudod, hány dolog nincs neked? Hát ha csak nem minden a tiéd, akkor rengeteg dolog nincs neked. Úgyhogy mindegy, hogy mennyit van, mindig találhatsz olyat, ami nincs. Ezt érted? És örökké lehetsz hálátlan, örökké lehetsz keserű, örökké lehetsz elégedetlen. Miközben olyan nagyon valós értékekkel van tele az életed, amikből, ha csak néhányat számításba veszel, ha csak néhányon elgondolkozol egy pillanatra, akkor ünnepet ülhetsz azon a napon, ünnepet ülhetsz a szívedben. Oké, lássuk a válság fázisait. Az első négy fázis lesz a behatás, illetve az esemény. Ez az, ami kiváltja a válságot. Jó, ez a hatás lehet rövid, vagy lehet hosszantartó, de egy ponton realizálódik, hogy baj van. Hogy a stabilitásom, ahol egy szükségemre volt egy megoldásom, ez egy hamis stabilitás. Fenyegetve vagyok. Ott a fenyegetettség. És először küzdeni próbálok, vagy menekülni a helyzetből. Nyilván összeszedem magam, hogy újra rendbe rakjam azt a régi rendszert, ami most összeomlani látszik. Ugye, elbuktam a pénzemet, honnan tudok pénzt szerezni? Ez az első megoldás. És többnyire az intenzitása a cselekvésünknek abba az irányba mutat, hogy visszaszerezzem azt, amit elveszítettem. Jó, és aztán mindig még ebben a fázisban jelentkezik a bűntudat is, és többnyire az a kérdés, hogy mit csináltam rosszul. Ugye? Okolom magam. Egyébként ez a gondolkodásmód arról tesz bizonyságot, hogy még mindig egy teljesítményrendszerben élek, ahol én egy jó életet élek, ahol ezt a jó életet Isten jutalmazza, vagy a jó életem hiányosságait, a rossz életemet bünteti. Oké? Tehát, és ilyenkor azt kérdezem, hogy mit rontottam el? Jön a válság, mit csináltam rosszul? Tudod, és a válságot mint ellenséget látom. Miközben, ahogy az előbb is beszéltünk róla, a válság egyáltalán nem biztos, hogy ellenség. Sőt, valójában a legnagyobb jót munkálja az életemben. Minden a javamra van. Pásztor Scheller mondta ezt, nem, Pásztor Stevens mondta, hogy minden probléma egy tanár, amely az isteni gondoskodáshoz vezet minket. A problémák tanárok és nem ellenségek. Problémák tanárok és nem ellenségek. És az isteni gondoskodáshoz vezetnek minket. A problémák megtanítanak minket élni azzal a rendkívüli erővel, ami a miénk. Ha nem lennének problémáink, akkor egyszerűen nem vennénk magunknak a fáradtságot, hogy ezt a különleges, de rendkívüli erőt igénybe vegyük, amit Isten személyes jelenléte jelent. Oké? Okay. A bűntudat elkerülésének a módja pedig a következő. Ugye? Tehát ott van bennem a bűntudat, mit rontottam el, és aztán többnyire az első, amit ilyenkor teszek, négy dolog lesz ezen belül, hogy észszerűsítek. Próbálok egy észszerű magyarázatot találni a helyzetre. Aztán, ha ez nem jött be, vagy... Igen, mondjuk, ha nem jött be, akkor vádaskodni kezdek magamat, de leginkább másokat. Megpróbálom megkeresni azt, akit hibáztathatok, akinek átadhatom a felelősséget. Aztán a következő fázisban kifizetem az árat, ami azt jelenti, hogy oké, elviselem, beletörődök, ez a beletörődés fázisa. Jó, és aztán az utolsó fázis, ez mind a bűntudattal kapcsolatos, az az, hogy elfogadom, és megbocsátást alkalmazok. Tehát azt mondom, hogy oké, lehet, hogy tényleg elszúrtam, de ha el is szúrtam valamit, megbocsájtok magamnak, mint ahogy Krisztus is megbocsájtott nekem. Jó, tehát ez az első, a behatás, az esemény. Akkor a második, a visszahúzódás. Jó, itt az élető többnyire össze van zavarodva, az érzelmei abszolút lefelé húzzák, könnyen elképzelhető, hogy szégyen érzete is van, és jó esély van rá, hogy tagadja az egész helyzetet. ennek ha ez a fázis sokáig tart, akkor ennek egy belső érzelmi leépülés, illetve akár egy fizikai leépülés is következménye lehet. Jó, tehát ha valaki a válságnak ezen a szakaszán megreked, ez nem egészséges. Jó, a harmadik szakasz az alkalmazkodás. Többnyire ez tart a legtovább, de itt újra megjelenik a reményteljes pozitív hozzáállás. Itt már kifelé haladunk a gödörből. Többnyire az a pozitivitás, amit itt mutat az ember, az ilyen bizonytalan, nem egy állandó. Ez még egy ingadozó állapot. És aztán az utolsó, a negyedik, a helyreállás. Jó, és itt már itt újra stabilak vagyunk. Megvan az új egyensúly, az új stabilitás. Megtaláltam az új megoldást. Az önsajnálatnak vége. Újra bizalom és remény jelenik meg az emberben. Következő gondolat az a válság. A válság események okai. És ez egy kicsit ilyen sablonos, de jó pofa. Okay, alapvetően három oka lehet a válságnak. Az első egy Istentől való pontos útmutatás. Mint például Pálnak, vagy Saulnak, inkább így mondjuk, a Pál fordulása, amikor a damaszkuszi úton Isten leütötte a lováról, és azt mondta, hogy Saul, Saul, miért üldözölte engemet? Jó, a Isten követlése egyébként garantáltan válságot idéz elő az életünkben, előbb vagy utóbb. Úgyhogy persze, mert ne viccelj, hát egy annyira más megoldást. Nem? Tehát egy ilyen teljesen más megoldást kapunk az életre, mint amit világi emberként, Istent számításban nem vevő, nem hívő emberként alkalmaztunk, vagy alkalmazhattunk. Egy gyökeresen más megoldás. Muszáj, hogy legyen egy átalakulás. Ha csak nem vagy egy hiperrugalmas valaki, aki a komfortzónáját úgy tágítja, hogy jól esik neki, akkor valószínűleg szükség lesz válságokra ahhoz, hogy átalakulj a régi egyensúlyból, a régi stabilitásból az új egyensúlyba, ahol a megrendíthető dolgok helyett már rendíthetetlen dolgokban bízol. Tudod, milyen sokszor, de mi hívők is, tudod, milyen sokszor végzünk el egy hibás számítást? Ránézek a holnapi napomra, készülök a holnapra, holnap az egy jó nap lesz, és elkezdem sorolni, hogy miért lesz jó nap. És mit gondolsz, milyen dolgokat sorolok föl benne? Megrendíthető dolgokat, csupa megrendíthető dolgot. Minden nap egy kis légvárat építek, tudod, ami így húzza maga után a válság esélyét, hogy így vonja, egy mágnes így. És aztán amikor elég sokszor koppantam, akkor elkezdem így tervezni a napjaimat. Holnap egy jó nap lesz, holnap egy olyan nap lesz, amiben az Úr lesz az Istenem. Holnap egy olyan nap lesz, amit Isten készített a számomra, és lesz benne egy csomó meglepi lesz benne. És lehet, hogy amit most tervezek, az is meg lesz holnap, de jó esély van arra is, hogy nem lesz. És most ez ilyen apróságokkal játsz. Ezt mondtam, hogy motorozni kezdtem újra. Újra motorozok, és nagyon-nagyon élvezem. Ámulatosan jó. Ez nagyon jó dolog. És gondolj bele, ott áll a garázsban egy spéci 125-ös cross motor, egy versenymotor. És 41 lóerős, 80 kilós, megy, mint az állat. És egy sporteszköz, tehát igaz. Ezt csak le kéne csoszogni a garázsba, berúgni, ráülni, és menni vele. Mit gondolsz, hányszor motoroztam, amióta megvan? Nem kell két kéz ahhoz, hogy megszámoljuk. És egyszerűen nem jutok hozzá. És minden este tudod így, holnap egy jó nap lesz. Legalább egy fél órára elmegyek motorozni, egy fél órára. Szakad az eső, egész nap, tudom. Ez válság, ez válság. Hát, ha tudnád, milyen jó. És esik. Vagy akkor, vagy dolgoznom kell, vagy tudod, vagy ami még rosszabb, a Zoéra kell vigyáznom, a lányomra, tudod? Töntöm a botent, tudod, aludj el, ahelyett, hogy motoroznék. És nem, tehát tudod, viccelek. De gondolj bele, hogy ha te hozzá kötöd magad valamihez, amit elképzelsz, akkor az örömödet olyan egyszerű elvenni, csak azzal, hogy amit elképzeltél, az nem valósul meg. Ezt érted? Én azt gondolom, hogy csak akkor köst hozzá magad valamihez, hogyha van értelme. És most, oké, tehát itt sok fogalom összezavarodhat. Célállítás, tudatosság, tervezés. Ezek mind részei ennek, de az életem, mitől leszek én egy teljes ember? Attól, hogy holnap ez meg ez fog történni. Ha elkezdek így gondolkozni, jó esélye van rá, hogy egy nyomorultul ember leszek holnap. Nyomorultul fogom magam érezni, ha nem történik meg. Ugye, amit elterveztem. És nagyon fontos ez. Ez olyan apró, pici hiba, amit újra meg újra elkövetünk. És akkor ez most azt jelenti, hogy ne legyen várakozásom. De, csak az legyen egy olyan, amit Istennek adok. Uram, lesz egy nap, amikor elmegyünk motorozni. Te tudod, melyik az a nap. És én azt várom. Jó? És te ezt kezeled. Jó? De én egy teljes ember vagyok veled, és azzal, amit hozol nekem ma, vagy holnap. Mennyivel jobban hangzik, igaz? És akkor az van, hogy fölkelek, és ránézek az életemre, hogy mi van a kezem ügyében. És hálás vagyok érte. Mindenért hálás vagyok, ami a kezem ügyében van. És persze tervezek. És persze döntéseket hozok. És igen, néha el lehet menni úgy motorozni, hogy azt mondom, hogy kérek másfél órát, elmegyek. És így is lehet, persze, függ a döntéseimtől, de sokkal jobb úgy, hogy Uram, vezess. Csináljuk ezt együtt, oké? Én megteszem, ami tőlem telik, és te nyitod, meg csukod az ajtókat, te vezetsz engem, és nem baj, ha nem úgy megy, ahogy én épp szerettem volna, hanem hagyom magam vezetni. Csak lazán, tudod, csak lazán. Most például most dolgozom. Ennyit én évek óta nem dolgoztam. Nem tudom, 16-18 órát dolgozom egy nap. Tehát hajnali 4-ig, 4:30-ig. Amikor nem a családdal foglalkozom, vagy nem itt vagyok, vagy nem, más nem csinálok. Dolgozom. Három órával vagyok a program előtt. Tehát úgy értem, elindítottam egy projektet, amin határidős, minden nap kommunikálok sok ezer ember felé, és 3 órával vagyok előttük. Tehát úgy értem, megy ki a levél, tudom, 7000 embernek, és én 3 órával előtte kezdem el megírni a levelet. Tehát 3 órával vagyok a piac előtt. Kicsit stresszes. És egy 14 napos ilyen tervet kéne tartanom, ez egy bevezető kampánya egy új termékünknek, és hát ez kicsit stresszes, tehát hogy itt ha nem tervezel, meg nem vagy rajta, akkor ezt hogy csinálod meg, tudod? Csak lazán, tudod, csak úgy, tudod. és ezt most tanulom, ez nagyon izgi, mert tényleg így lehet, hát most már rég rituális öngyilkosságot kellett volna elkövetnem, ha nem lazítok. Úgyhogy azt mondom, hogy Uram, figyelj, én beleteszek mindent, amit tudok. Átgondolom, tervezem, és csinálom, ahogy tőlem telik. De se az eredményei a kampánynak nincsenek a kezemben, sem az ötletei. Okay, tehát ez úgy kezdődött, csak mondom, 2 hétig írtam a szövegeket, ugye 2 hétig ültem rajta napi 8 órát úgy, hogy egy sort se tudtam leírni. Szerintek, Isten aranyos. Hát egy sort se, semmit, tudod, zéro, nagy áthúzott nulla, zéro. És amikor már utolsó pillanatban voltál, tudod, akkor most eldöntöd, vagy elhalasztod az egész kampányt, zéro, elfelejtve, vagy belevágsz hitben, és majd lazán, majd úgy mész a 3 órás forral. És azt mondom, hogy hát uram, hát akkor, hát menjünk. Mit veszíthetünk? De akkor jössz, ugye? Tehát akkor... És most ez van, most így lazán megyünk a 3 órásra. Most innen megyek haza, és akkor fogok nekiállni a mai adagnak. És oké, mit akarok mondani? Azt akarom mondani, hogy, hogy ha valami bejön, akkor azt mondom, hogy Uram, dicsőség neked, és ha nem jön be, akkor azt mondom, Uram, köszönöm, hadd lássam, mit hozol ki belőle. Ez az egyetlen esélyem. Ezt értitek? Most ebben benne van az, hogy én dolgozom 16 órát, de benne van az, hogy én itt csak egy statiszta vagyok. Okay? Kis ilyen rövid, kis tömpe, kis ceruza Isten kezében. Mivel vagy leír valamit, vagy nem. Ha leírja, akkor jó, ha nem írja le, akkor meg csak ott ülök, és majmolok, vagy hogy vannak, mújázok. Igen, na, tehát ez a lényeg. Az életünknek így kéne zajlania. Én mindent beleteszek, de mindeközben mindent Istentől várok, és mindent ő neki vetek alá, és hálás vagyok. Van ennek értelme? Most tudom, csak... Ja. És mellesleg a kampánnyal igyekszem válságot létrehozni a piacon. Amit azt hiszem sikerült is, tehát úgy értem, meglobogtattam az embereket a pokolt üze fölött. De jó, jól sikerült, tehát egyenlőre jó. Majd meglátjuk a számok, mit mutatnak, de több mint 4000 ember nézi meg a videóimat naponta. Az jó. Tehát ez... Hogy? Hát csak azok látják, akik rajta vannak az üzleti hírlevelemen, meg... Jobb, ha nem kerülsz oda, az nem neked való. Ja. Nem, jó anyag, csak hát... Most már kezd érdekelni, igaz? Jó. De először az egész kampány egyébként, tehát, hogy meg... Azt hiszem, Isten is így dolgozik. Megfenyeget minket, ráébreszt a szükségünkre, és amikor már borzasztóan akarjuk, akkor odaadja a megoldást. És hogyha ezt nem csinálja, akkor Krisztus ki az? Kit érdekel? Tudod? És lepattan. Lepattan a megoldás, mert nem voltam fölkészítve rá. És a válságok erről szólnak az életünkben. Mi, amikor nem vagyok hívő, akkor a válságok arról szólnak az életemben, hogy eljussak a hitre. Jó, a második, a teremtés természetes velejárói okozhatnak válságot, ezt hívom szükséges szenvedésnek. Ez is része a szükséges szenvedésnek, tehát természeti katasztrófák, nem tudom, más emberek bűnei, nem tudom, ilyesmi. A harmadik pedig a szellemi hanyatlás lehet. És hogy magunknak okozunk rengeteg kárt. És egy helytelen gondolkodásmód újra meg újra válságba vihet. Az előbb mondtam erre egy példát, ugye? Ki van állandóan válságban? Ki az, aki állandóan csalódott? Az, akinek állandóan irreális elvárásai vannak. És aztán ki van akadva, hogy nem teljesülnek. Ugye? Hol a probléma? Ott a probléma, hogy irreális elvárásaim vannak. Itt van egy tök jó idézet. Sok katasztrófát elszenvedtem már életemben, a legtöbbjük meg sem történt. És ez van, ugye? Tehát egy gondolkodásmód állandó válságban tarthat, amikor nem realisztikus fenyegetéseket éltetek a gondolkodásommal. Tudod, mi van, ha rám zón egy zongora? Egy repülő. Tudod, mennyi van ott fönt? Mi van, ha egy rám esik? Barlangba fogok költözni. Az kibírja a repülőt. De mi van, ha beomlik a barlang? Tessék? Földrengés, hogy beomlik a barlang. Oké. Okay. Mi erre a válasz? Erre a válasz az, hogy valószínűleg rám fog ma zuhanni egy repülő. És én ezt el tudom fogadni. Rendben van. Ez az életem utolsó napja. Köszönöm, Uram. Ez a kereszt. Ugye, ha félek valamitől, akkor mi a megoldás a félelmemre? Szembenézek azzal, a legrosszabbal, ami történhet, és elfogadom arra Isten megoldását, Isten kegyelmét, ugye? Mi van, hogyha, és ez a végső válsága az életünknek, hogyha meghalok? Ugye? Ha meghalok, akkor minden eddigi stabilitásomat elveszítem. Ugye, egy olyan helyre megyek, ahol még sose voltam, amiről semmit nem tudok, természeti szemmel nézve, ahova semmit nem viszek magammal, ahol semmilyen eddigi védelmi rendszerem és eszközöm nem lesz velem. Ez a végső válság. A halál. És Isten olyan mélyen fel akar minket készíteni, olyan mélyen fel akar minket vértezni, hogy ez se rémisszen meg. A halál az a hely, ahol én minden nap voltam az elmúlt 15 évben. Az a hely, ahol reggel fölkelek, és azt mondom, hogy felveszem a keresztemet. Semmi nincs, Uram, csak Te. Ez az utolsó napom. Te, és Te vagy nekem. Te viszont vagy nekem. És ez, hogyha ez csak egy üres, vallásos rituálé, akkor pont a hajadra kenheted. Ez pont annyit ér. De ha ezek az imái tényleg arról szólnak, hogy megengeded, hogy Isten megmutassa, hogy hogyan tudná ő tartani az életedet a sok vízszintes kapcsolatot helyett, akkor ezek az imák tényleg a menny megtapasztalásai lesznek. Megtapasztalod a mennyet. Isten az életed. És amikor így élsz, amikor ez, ha csak napi néhány percre, de megfogható realitása számodra, akkor nem félsz a haláltól sem. Mert a halál az ugyanerről szól. Ahol nincs semmi, amiben én kapaszkodok, csak Isten. Mert egy dolgot tudok a túlvilágról, hogy Isten vár rám ott. Ugye? Ha elfogadtam Jézust, mint a megváltómat, akkor oda megyek hozzá, és ő helyet készített nekem. Úgyhogy ez a végső krízis. Róma 8.31. Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindannyiunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Zsoltárok 46.11. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Magasztalnak a népek, magasztal a föld. És ez az, amit látnunk kell. Hogy Isten mindent odaadott értünk. Úgyhogy nyugodtan elcsendesedhetek, és nézhetem, számíthatok rá, hogy ő megdicsőül. Számíthatok rá, hogy ő tartja magát az ígéretéhez. Számíthatok rá, hogy ő elegendő lesz. És ehhez merészség kell. Amikor Isten már kirúgta alólad az építményedet, akkor már nem kell hozzá merészség, mert akkor szabad esésben vagy, és rá vagy kényszerítve arra, lehet, hogy életedben először támaszkodj egy bizonyos területen Istenre. Ezt javasoltam, ne várd meg ezt a napot. Ne várd meg ezt a napot. Hozd létre a válságot az imáidban, kicsiben. Reggel, amikor mész Istenhez, add neki oda azt, amitől a legjobban félsz. Menj a legnagyobb félelmeddel hozzá, és kérdezd meg tőle, hogy mit tennél te, ha ez tényleg megtörténne velem. Elég lennél erre is? És hittel kérdezd, hagyd, hogy megmutassa, de azt fogod látni, hogy elég lenne. Elég lenne. A halál napjára is elég. És hidd el, hogy ha hittel mész Istenhez, akkor meg fogja mutatni. Képeket fogsz kapni Bibliából, verseket, amiket látsz, mint valóságot, ahogy az élet egyenlő Istennel. Jó? És ahogy ez az alap megvan, ahogy a nélkülözhetetlen szükségeiddel Istenben bízol, úgy Isten elkezdi felépíteni az életed többi részét is. És tényleg arra azt fogod észrevenni, hogy tele vagy. Tele van az életed az ő kedvességével, az ő figyelmességével, az ő ajándékaival, az áldásaival. Úgy fogod érezni, hogy tudod, van ez a kérdés, mivel érdemeltem ezt ki? És ezt föl lehet kétféleképpen tenni, tudod. Föl lehet öklömet rázva tenni, és föl lehet úgy is tenni, hogy könnyek vannak a szemedben, és azt mondod, hogy Uram, olyan jó vagy hozzám, mivel érdemeltem? Tudom, hogy semmivel, nem ért, csak egyszerűen szeretsz. Hihetetlen életem van, ámulatos életem van, ámulatos. Csak add, hogy soha, soha el ne forduljak tőled, hogy soha jól ne lakjak és megfeledkezzek rólad. Ámulatos életem van, hihetetlen. Köszönöm, köszönöm, köszönöm. És Isten örömmel és élvezettel pakolja tele az életedet áldásokkal, mert ő az alapja, mert nem hamis megoldásokon állsz, mert nem kell, hogy harcoljon veled, hogy végre észrevedd őt, hanem te már fogod az ő kezét, vele futsz, ő az Istened, és nincs más Isten, Istened rajta kívül. És ő szabadon és boldogan állhat. Míg ha ragaszkodsz a bálványaidhoz, ragaszkodsz az Isten helyettesítő megoldásaidhoz, ugyanúgy szeret, de muszáj, hogy bánjon ezzel. És az életed élménye, a hétköznapok élménye, a kényelem és az áldottság és a felemeltség helyett a rázottság élménye lesz, a válság élménye, amiben Isten a szeretete miatt muszáj, hogy bevigyen. Nem hagyhat. Tudod, látjátok ezeket a katasztrófa filmeket, tudod, vannak falvak, amik ilyen árterületeken épülnek, lavina veszélyes területen falvak, aztán ilyen földcsuszamlásos területen. Hát ha az én gyerekem lakna ott, hát nem mondanám azt neki, hogy persze, Pistike, építs még egy emeletet a házra, jó helyen vagy. Nem, addig járnék a nyakára, tenném pokolá az életét, amíg el nem költözik onnan, mert egy rossz megoldása van az életére, egy halálos megoldása van. És ezt csinálja Isten is. Addig, amíg mindenben bízünk, vagy mindenkiben, csak ő benne nem, addig ő a mindent és mindenkit szépen rázza. Ez a dolga, ez a kötelessége. Hogy megrendüljön, ami megrendülhet, és megmaradjanak a rendíthetetlenek. És ezzel befejezem. Ezért tehát mi, 28. vers Zsidók 12-ben, ez rögtön ott van a megrendül, amelyek mint teremtett dolgok megrendülhetnek, hogy megmaradjanak a rendíthetetlenek. 28. Ezért tehát mi, akik rendíthetetlen országot kaptunk, legyünk hálásak, és azzal szolgáljunk Istennek tetsző módon tisztelettel és félelemmel, mert a mi Istenünk emésztő tűz. Oké, ezért tehát mi, akik rendíthetetlen országot kaptunk, legyünk hálásak, és ezzel a hálával szolgáljunk Istennek. Mit mond Isten? Érett akarsz lenni? Érett ember vagy? Akkor élj a valóságban. A valóság az az, hogy te kaptál egy rendíthetetlen országot. Érted? Rendíthetetlen országot. Isten ígéretei állnak. Isten személye ott van mögötted. Krisztus a tiéd, és vele együtt minden. A valóságban akarsz élni, akkor vedd ezt számításba. És ha ezt számításba veszed, mi marad neked? Más, mint a hála. Azt mondani, hogy köszönöm. Köszönöm. És csak a vége, hogy és azzal szolgáljunk Istennek tetsző módon. És figyelj, itt van egy érdekes, tisztelettel és félelemmel. Oké, mit jelent ez? Hányan hisztek a sok lábon állásban? Sok lábon állásban. Én is hiszek benne. De ez Istennek nem jön be. Ezt ő nem szereti. Azt mondja, mert a mi Istenünk emésztő tűz. Oké, én... És csak én. Én vagyok az első, és csak én vagyok az első. Mindenki más, minden más, csak én utánam. Azon a helyen, ahova én teszem. Nyugi, én jó helyre rakom a dolgokat, jobb helyre, mint te, de én vagyok az első, oké? Nincs több lábon állás, egy lábon állás van. Istenen állás van, oké? Most, hogyha egy lábon állok, ha az Istenemnek, oké, ha az életemnek egyetlen Istenem van, egyetlen alapja, akkor arra az egyre viszont félelemmel és tisztelettel nézek. Igaz? Akkor nem, hé, szevasz Istenkém, hogy vagy, hanem te vagy az életem. És tudod, van itt egy alávetettség, van egy megtörtség, de ugyanakkor van egy nagy bátorság. Tudod, egy bátorság, egy majd hogy nem egy barátjának hív, ne viccelj, a barátjának hív, majd hogy nem van egy egyívűség, nem, én nem vagyok Isten, de a barátjának hív, a fiának, a mennyasszonyának, a jobb kezének, a balnak, kislábújának, mindegy. A testének része vagyok. Nem gondolok magamról többet, mint kellene, de kevesebbet sem. És nagy tisztelettel, olyan tisztelettel, ami majdhogy nem a félelem határát súrolja, hogy Isten félelem. Nincs abba félelem, nincs semmi gyötrelem benne, bátorság van benne, de nagy tisztelet. Tudod, mint amikor ott állsz a szakadék szélén. Ó, tudod, csak egy szakadék. Nem, nem. Ez egy szakadék. Nem biztos, hogy félek, de nincs ott az a, hogy elhagyjál már, tudod, ott van egy ilyen nagy tisztelet. Hála, hatalmas hála, a mindenhatóval élem a napjaimat, de ugyanakkor nincs ott ez a megszokottság, nincs ott ez a félvárról vétele a dolgoknak, hanem nagy tisztelet, szinte félelem, de nagy hála és nagy szabadság. Ezt értitek? Isten az én barátom, Isten az én királyom. Őtőle egy rendíthetetlen országot kaptam, és ebben élek. Ámen. Ámen. Mennyei atyánk, csak kérünk téged, hogy hadd éljünk érett emberekként ebben a rendíthetetlen országban, te benned bízva, és semmit sem félve. Hogyha félünk valamitől, egy rossz hírtől, egy nehézségtől, akkor szaladjunk vele hozzád, előre. Nézzünk szembe vele, és lássuk meg, hogy te hogyan oldod meg, te milyen választ adsz rá, hogy a te kegyelmed elég rá, hogy szabadok legyünk, és csak téged féljünk, és téged tiszteljünk. És ha valaki hallgatja ezt a felvételt úgy, hogy még nem ismeri Jézus Krisztust, mint a megváltóját, akkor ez a te lehetőséged. Fogadd előtt egy egyszerű döntés, mint amikor elfogadsz egy ajándékot, és ezzel megbékélsz a mindenható Istennel, egyszer s mindenkorra tökéletessé leszel az ő szemében. Csak egy döntés. Elfogadlak Jézus, mint a megváltómat. Kifizetted a bűneimet, és most adj nekem örök életet. Te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Köszönöm a figyelmeteket. Menjünk haza, és aludjatok, én dolgozom.